És ebben a pillanatban elkezdődik a Kisállatorvos Podcast. Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés a kutyáknak. Ez egy fantasztikus új kezdeményezés. Itt van mellettem állandó műsorvezető társam, Karcsika, aki mindig oda fog figyelni az összes adás alkalmával, hogy mindent jól mondunk el, és helyesen, amit a kutyákról, illetve a cicákról állítunk, mert ugye Karcsikáról azt tudni kell, hogy természetesen ő is nagyon kedveli a cicákat. Egyáltalán nem ellenség a cicáknak. És az első adásban itt van velem szemben a vendégem, dr. Király Péter, szakállatorvos, állatorvos, ugye a 30 éves Rex alapítványnak az alapítója, elnöke, lehet azt mondani? Nem, az állatorvosok nem szenvednek ilyen rankorságban.
Abszolút nem.
De nem kell professzornak, meg főorvosnak, meg ilyesminek szólítani téged.
Igen, elég, hogyha csak doktor, MPX, HC, mikroprofesszor, makroprofesszor, dr. Király Péternek hívsz. Természetesen nem. Mikroprofesszor és makroprofesszori címeket egyébként szoktam magam osztogatni a nyári táboraimban, amikor a gyerekeket állatorvosi tudományokra tanítjuk.
És ugye azt is tudják róla sokan, hogy magánpraxisod is van. Hol is van a rendelőd egész pontosan?
Káposztásmegyeren immár 32 esztendeje rendelek, és az elmúlt két évben egy picit szűkítettem a portfóliót, két rendelőnk volt, most már csak egy. Úgyhogy most az újabb jelszavam az, hogy merjél kicsit álmodni, és egy nagyon szép, nagyon derűs, szofisztikát, jól felszerelt
kis. De bármit adat lehet hozzád vinni, kutyát, macskát, bütykösfejű csótányt, papagájt, amit akarnak az emberek.
Valóban így van, hiszen kolléganőm is egzotikus állatokra specializálódott, jó magam is szakállatoros, főleg bőrgyógyászattal
foglalkozom. Ja, blöföltem, hogy
de tényleg így van egyébként, igen.
Na, kezdjük a fő témánkat, ugye az MSD Animal Health 2019 és 2021 között a Protect Our Future, tehát Védd meg a mi jövőnket is kezdeményezés keretében 327 darab kullancsot azonosított és vizsgált meg, amelyeket 211 kutyáról és 12 macskáról gyűjtöttek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy milyen gyakorisággal fordulnak elő különböző kór okozók az élősködőkben. Na, kezdjük a kullancsokkal. Mi ennek a kutatásnak az eredménye? Mit lehet erről az egészről tudni?
Nagyon érdekes, hogy ugye a vérszívó vámszedők, ahogy én szoktam nevezni őket, a kullancsok, azok nem azért jelentenek nagy problémát, mert ugye elszívják a gazdaállattól, vagy akár az embertől is a tápanyagot. Bár nagyon érdekes, hogyha nagyon nagy mennyiségben vannak jelen, és nagyon kicsi az állat, akkor akár még vérszegénységet is okozhatnak.
Mondjuk egy süniben, hogyha mondjuk fölkapaszkodnak a hasára.
Így van, 30-40 kullancs is megtelepedhet rajtuk. A kullancsok esetében az a nagy veszély, hogy nem csak egyirányú a vérszívás, hanem sokszor a nyálmirigyeikből visszajuttatnak kórokozók a gazdaállat szervezetében, és ez nagyon komoly veszélyeket okoz. Érdekes módon azonban megállapították azt, hogy bár Magyarországon közel 27 kullancsfaj van jelen, ezek közül csak 21, ami igazából őshonos, és csupán kettő az, ami társalatokon.
Ez szerintem sok mindenkit meglep ez a szám. Ezek igen, egymásra nyilván hasonlító kis állatkák, gonosz állatkák. Gonoszok a kullancsok különben?
Én nem mondhatok ilyet, hiszen ők is csak élni akarnak, csak hát ugye...
Rossz az imázsuk, nem?
Rossz az imázsuk. Nagyon érdekes, hogy mi a különbség a nőstény és a hím kullancs között. Mindegyiknek van egy háti pajzsa, ez a kis barna kis csillogó felület a hátukon.
Ami kilóg az a bőrből, és lehet látni, amivel megkapaszkodunk, és megpróbáljuk kihúzni a fejüket, így van?
Pontosan ez az, ez a háti pajzs, ez a nőstényeknél picike, a hímeknél pedig viszonylag nagy. Ennek megfelelően a nőstényeknek a vérszívó konténere az nagyon nagyra tud nőni, tehát magyarul ők tele tudják szívni magukat. Szinte biztos, hogyha egy szívott kullanccsal találkozunk az nőstény.
Ez amelyiknek mondjuk egy 5 forintos nagyságúra is meg tud nőni a potroha vagy a hasa, az nőstény?
Így van. Na most a baj az, hogy ilyenkor az ember nekiáll, elkezdi kiszedni. Hogyan csinálják? Körkörösen, ugye a nagy viták vannak, hogy jobbra vagy balra. Egyik irányban sem szabad tekergetni, mert ezzel tulajdonképpen belepumpáljuk a kórokozót az állatnak a szervezetébe.
Tehát kicsit úgy, mint a pezsgős dugó? Tehát nem szabad tekergetni, hanem így meg kell ragadni, és ki kell.
A legeslegfontosabb az, hogy és ezért fontos, hogy az embernél mindig legyen, hogyha erdőben jár, kullancscsipesz, amit tulajdonképpen a szívószernél lezárja, hogy ne tudja visszaöklendezni, visszajuttatni ezt a kórokozót a gazdálat, vagy ez, akár az ember szervezetébe. És azt is tudni kell róluk, hogy a kullancsok, azok a fertőzést azt úgyis áttételesen is beoldhatják például az emberbe, ugye ezeket zoonózisoknak hívjuk, amik állatról emberre terjedő betegségek, hogy például egy kutya, egy fertőzött kutyából mondjuk a Lyme-kor kórokozóját kiszívva egy másik állatba, vagy akár egy emberbe is átadhatják. Tehát így módon zoonózis is lehet. Nem is gondoljuk azt, hogy az erdőben járva és erdei séta után az ember nem megfelelőképpen védi a kutyáját, a kutya fertőződik, és a későbbiekben akár egy emberi fertőzés forrása is lehet.
Milyen betegségeket terjesztenek?
Alapvetően két betegség van, és ez is főleg kutyákban fordul elő, a babéziózis és a Lyme-kor, amit kullancsok terjesztenek. A babéziózis során a kórokozó egy egysejtű, a vérszívás során a kullancsból így bekerül az állat vérkeringésébe, beveszi magát a vörösvérsejtekbe, elszaporodik, szétrobbantja azokat, és ezáltal egy komoly vérszegénységet is okozhat.
Ezt úgy kell elképzelni laikus szemmel, hogy besűrűsödik a vére?
Inkább az az érdekes, hogy...
Megváltozik a színe?
Nem a vérnek a színe változik meg, hanem a széteső vörös vérsejtekből kiszabadul a hemoglobin, a vér festékanyaga, és ez a vizeletet barnás színűvé, vagy sötétebb színűvé festi van, amikor egészen ilyen jótszerű kinézete van a vizeletnek, tehát hogyha egy hosszas erdei séta után kullancsokat távolítunk el az állatról, és pár nappal később lázas lesz, a vizelete besötétedik, feltétlenül menjünk állatorvoshoz. Hasonlóképpen egy picit hosszabb lappangási idővel bír a Lyme-kor, ahol ugyancsak a láz, vagy egy ilyen hullámzó láz, visszatérő magas 40 fok fölötti láz hívhatja fel a figyelmet a betegségre. A másik érdekes tünet, Lyme-kornál egy sokízületi gyulladás is kialakulhat, és ugye ezt a gazdi úgy vesz észre, hogy sántít az állat. Nagyon érdekes, hogy mind a két betegség egész jól gyógyítható, időben észrevéve.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezek halálos betegségek, vagy gyógyítható betegségek?
Mind a két betegség gyógyítható, de időben észre kell venni, mert hogyha nagyon későn vesszük észre, akár csak ember esetében nagyon komoly károkat okozhat, és krónikus betegséget. Például ez az ízületi probléma, vagy a szívbelhártya gyulladás, ez nem marad nyomtalan, és akár élete végéig ennek a stigmáját hordozhatja az
állat. Tehát megviseli az állatot.
Így van, így van.
Egy kicsit beszéljünk a gyógyszerekről, illetve kullancsűzőkről. Ezek hogy működnek? Elmondom az én tapasztalatomat. A Karcsikában ugye ő már 6 éves, gyakorlatilag egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor találtunk benne kullancsot, de mindig elhalt állapotban. Tehát, hogy egy icipici kullancs, sokszor napokkal a kirándulás után vettük észre, tényleg 3-4-szer, de már nem él, tehát nagyon egyszerű volt kiszedni. Ez amiatt van, mert használja ezeket a száján át kapható szereket?
Valóban így van. Ugye ezek a szerek a közhiedelmel ellentétben kizárólag a hidegvérű állatokra jelentenek veszélyt. Láttam egyszer egy videót, például jól működő bolha kullancs elleni nyakörvről, egy olyan felvételt, amikor állaton volt rajta a nyakörv, és messze tőle több 10 centivel arrébb levideózták, mit csinál a kullancs. És nagyon érdekes, hogy a kullancs, mintha égett volna a lába alatt a talaj, úgy kapkodta fölfel lábát, és tényleg pár percen belül is pusztult. Ugyanezt történik egyébként a tablettás készítmények során, hogy ahogy a vérszívás elindul, ahogy az állat szervezetébe jut, vagy akár a nyirok keringésből a hatóanyag, az állatnak már nincs ideje arra, hogy visszajuttasson mérgező anyagot.
Tehát a kullancs az először elkezdi szív, tehát először befúrja magát.
Először érzéstelenít. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Érzéstelenít.
Igen, tehát hogy mint a lidokainnal
be. Ezért nem érezzük, hogyha a kullancs belemászik a bőrünkbe.
Érzéstelenít, utána fúr, egy mély fúrást, és elkezd szívni, és utána, amikor már tele van, akkor szokott a regurgitáció, ez a
öklendezés
bekövetkezni, ez a veszély, ettől félünk mi. hogy ez ne történje meg, ezért kell gyorsan elpusztítani a kullancsot az állaton.
Tehát így működnek ezek a szerek?
Igen. Semmiképpen lehetőleg ne alkalmazzunk olyan készítményeket, amiket ugye a régi időkben így ajánlottak, egy polibé volt, aki beszedett egy ilyen erdei séta előtt egy
emlékszem, doboz polibé. Egy időben divat volt, mert ugye annak van egyfajta ilyen bőrön át is érezhető.
Igen, valóban riasztja a kullancsokat, de nekünk nem elég, hogy elriasztja a kullancsokat, nekünk egy biztos védelem kell, és erre tényleg az akkreditált állatorvosilag is igazoltan működő készítményeket használjuk.
Lehet rangsorolni?
Nekem a pácienseim között vannak, akik a tablettás készítményekre esküsznek. Van, aki a spotonra, van, aki a nyakörbe.
Tényleg kacsik a tablettásra esküszik. De soha senkit nem gondolom, hogy én rám mernék beszélni bármire is, mert van, aki meg azt mondja, hogy ezt nem szabad, hanem legyen a cseppentős.
Én ugyanezt mondom a pácienseim, hogy próbáljam ki többet akár, és amelyik a legbiztonságosabb és a legjobban bevált, azt használja. De ne úgy, ahogy a közelmúltban egy nagyon kedves idős hölgy használt egy spoton készítményt, nem értette, hogy miért van tele a kedvence parazitákkal, holott rátette a spoton rácsepegtető készítményt.
Hova
de
tette?
Hogy tette rá? Csinált rajta egy lukat a kis fiolán, és a nyakára ráakasztotta az állatnak. Hát ez tipikusan egy olyan tévhit. Egyébként ez nem vicc, tehát ez valóban megtörtént. Rátette, valóban rátette, csak nem megfelelőképpen használta. De visszatérve és a viccet félretéve, nagyon fontos az, hogy a használati utasítást tartsuk be, és lehetőleg azokat az időtartamokat, tehát hogyha egy hónapig hat, akkor havonta, három hónapig, akkor három havonta, és mondjuk egy nyakörv esetében vannak ilyen 6-7 hónaposak.
Tehát ezeket pontosan be kell tartani.
Ezt be kell tartani.
Azt nem tudják megátolni, hogy a kullancs ne menjen föl a kutyára, hiszen egyáltalán fölmegy, vagy ráesik. Ugye? És akkor azt sem belebonyolódhatunk a téfitekbe is. Sokan azt hiszik, hogy a kullancs az ráesik az emberre, vagy az állatra. Sokszor azt is lehet olvasni, hogy alulról mászik fölfele.
Illetőleg a leggyakoribb útja az, hogy mondjuk egy bozótoson átmegy az állat, hogy egyszerűen rákapaszkodik. Tehát hogy el kell képzelni azt, hogy a kullancs az így várja az áldozatát, és szépen rákapaszkodik az arra futó állatra. Tehát így oldalról. Nagyon érdekesek egyébként ezek a tévhitek, most hirtelen eszembe jutott még a pályám kezdetén, vagy 30 évvel ezelőtt, akkoriban azt terjedt el, hogy a bolhák a szembe járnak inni, és amikor...
Én annyira azt terjedtem, hogy én a mai napig azt hittem, hogy ez igaz.
Igen, és akkor így viccesen én tovább folytattam, hogy igen, és a bolhanyakör meg úgy hat, hogy átmásznak a bolhanyakörben, és a síkos felületén lezuhanva szörnyet halnak. Hát ez nem így történik egyébként, és nem a szembe járnak inni, hanem a bolhák is vért szívnak, hasonlóképpen, mint a kullancsok. De vannak olyan álhírek, mint például az, hogy az otthon ülős kedvenc azok kevésbé vannak veszélyeztetve bizonyos betegségek által. Valóban bizonyos fokig, hogyha nem járunk erdőbe, akkor nyilván nem fog kullancs belemenni az állatba, de jó néhány olyan kisebb kórokozó, például vírusok nem tudnak erről, hogy ők nem fertőzhetnének meg szobakutyákat vagy szobacicákat, akik azért kikijárogatnak, tehát ők ugyanolyan nagy veszélyben vannak, sőt, mi magunk cipőtalpon ezeket a kórokozókat bevihetjük kedvenceinkhez. Tehát például a vírusokra áttérve egy macska, aki egész életét a lakásban tölti, nagyobb kockázatnak van kitéve, ha nincsen beoltva, mint mondjuk egy rendszeresen kijárott, hiszen immunológiailag teljesen szűz. Tehát szinte alig van ellene.
Sokan azt gondolják, hogy a lakásban tartott állatok, főleg ugye a cicák, mert ugye a cicákat ritkábban viszik az emberek, vagy általában nem viszik ki sétálni, azok biztonságban vannak a kórokozókkal szemben, hiszen nem mennek ki. Ez nem így van?
Ez nem így van. Magam is szinte minden hónapban egyszer találkozom olyan macskanáthás, vagy egyéb komolyabb fertőzésen áteső cicákkal, akik pont azért kapják el, mert soha nem oltják őket 7-8 évig, és addig jár a korsak útra, amíg el nem törik, gazdi a cipőtalpán haza visz valami kórokozót, és bizony ez immunológiailag védtelen macska sokkal könnyebben elkapja a fertőzést. Vagy akkor szokott még kiborulni a bili, hogyha egy kóborcicát hazavisznek, a kóborcica az ugye már átesett 5000 betegségen, tele van ellenanyagokkal, viszont ő egy tünetmentes hordozó, és visz haza egy csomó fertőzést annak az állatnak, amelyiknek semmi védelme nincsen. Egyébként nagyon érdekes, ha már az oltásokról beszélünk, hogy néhány évvel ezelőtt például Ausztriában egy szoporni pincéjárvány süvített végig, és iszonyú károkat okozott, rengeteg kutya elpusztult, mert hogy az osztrákok úgy gondolták, hogy ez a sok-sok oltás, a kombinált oltások kutyák esetében, ami egyébként a szoponyic elleni védelmet is biztosítja, tök fölösleges.
De az osztrák gazdák gondolták így, vagy az osztrák állatorvosok?
Hát az osztrák gazdák gondolták így, és sőt, ugye azt gondolták, hogy nyilván ez az állatorvosoknak egy jó bevétel, de ők nem fogják hízzalni a zsíros állatorvosokat, és ezért ők nem oltatják be a kutyáikat. És lám, megint csak azt mondom,
addig járatosan... Azt mondjuk járatosan... el, bár ezt szerintem minden kutyatartó tudja, hogy ugye a veszettségoltás az egy kötelező oltás, az mindenkinek kötelező. A többi az pedig a gazdán múlik, hogy be akarja adni, vagy nem.
De ez is egyébként országonként változik, tehát vannak országok, ahol például a veszettség nem kötelező, mint például Anglia, de az is érdekes, hogy vannak országok, ahol elég csak 2 vagy 3 évente beadni a veszettség elleni oltást. Ez minden ország egyedi regulációja. Magyarországon évente kötelező a veszettség
elleni oltás. Ez helyes szerinted körben ez az évenkénti oltás?
Olyan szempontból igen, hogy ezt ugye immunológiai így igazolható, hogy te is rajzoltam egyébként, hogy hogy is működik az oltás.
Egy grafikont látok különben, egy fölfelé ívelő grafikont, ami egyszer csak hirtelen visszajön, tehát egy nagy hegy és egy gyors visszaesés.
Vagy így van, hát körülbelül ez jelenti azt, hogy az oltás beadása után hirtelen megemelkedik az ellenanyag, legyengített vagy elölt vírust bemutatunk a szervezetnek, a szervezet meg azt hiszi, hogy megfertőződött és elkezd termelni ellenanyagokat. Úgyhogy az oltásokat ezért kell megismételni évente, hogy ezt az ellenanyag szintet, ezt biztonságos szinten tudjuk tartani. Tehát ez egy nagyon fontos dolog tudni, hogy ez nem az állatorvosoknak a megélhetését biztosító, nem is tudom, kitalált dolog, hanem valóban ez egy rendkívül fontos dolog. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy ne történjen meg az, ami Ausztriában megtörtént, vagy hogy tényleg biztonságban legyen a kis kedvencünk, hiszen egy családtagról van szó. Nagyon fontos, hogy egy szűrővizsgálatra egy 5-6 év fölötti kutyát már vigyenek be az oltástól függetlenül. Egyébként úgy tudom, hogy pont ezt célozza meg a kisállatorvos.hu-n a közeljövőben induló gondoskodó hetek kampány is. Egyébként a Rex Kutyotthon Alapítványnak is ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a felelős állattartás része az állategészségügyi ellátás.
Ez így van, ez szeptember 12 és 25-e között lesz ugye a kisállatorvos.hu-n. Gondoskodó hetek célja, hogy vigyék állatorvoshoz a gazdik a kedvenceiket, és a gondoskodó hetek állatorvosok közreműködésével országszerte hívja fel a figyelmet a felelősségteljes házi állattartás fontosságára, de a sikerhez van a gazdikra is szükség. És mit tehet a gazdi? Itt az ideje, hogy az éves egészségügyi vizsgálatnak, az állatorvosnak már azonnal foglalni kell időpontot. Meg még sok minden kritérium van, ezeket el lehet olvasni a kisállatorvos.hu-n. A gazdák körében van oltás ellenesség?
Hallottam egy nagyon érdekes vitát az oltás tagadók és egy híres a magyar médiában elég népszerűvé vált magyar állatorvos virológus között, és a vita arról szólt, hogy de hát az oltásnak annyi mellékhatása van, sokan belehaltak az oltásba, és ez micsoda szörnyűség, akkor egyáltalán van-e értelme annak, hogy ilyen világméretekben a Covid ellen oltották az embereket, vagy oltják az embereket. És tök egyszerű volt a válasza ennek az állatorvos kollégának, ő azt mondta, hogy ugye amíg az étert és egyéb kezdetleges fájdalomcsillapító vagy oltató szereket nem fedezték föl, addig egyedüli fájdalomcsillapító az volt, hogy egy fát raktak az illető szájába, és így kivették a vakbelét, meg nem tudom, ráharapott, vagy kapott egy fél üveg viszkit. És aztán jött az étel, amiről aztán utólag kiderült, hogy májkárosító, meg egyéb hatás van, de tök jól aludtak tőle az emberek is, és bizony megmondta őszintén, hogy ő, hogyha választhatna, hogy egy fél üveg viszkit és egy harapófát kap, vagy pedig az ételt, ami kicsit májkárosító, valószínűleg vállalná a kockázatot. Én azt mondom, hogyha vannak modern szereink, vannak olyan készítmények, amik szinte azt mondhatom, hogy 100%-osan jól működnek, akkor miért megyünk vissza az időben, miért próbálunk kuruzsolni illóolajakkal, fokhagymával, meg polibével, meg ilyen butaságokkal, amik lehet, hogy valami enyhe kis űző hatással bírnak például a paraziták esetében, de hogy biztonsággal nem tudja az állatát megvédeni az a gazdi, akkor az is biztos.
Az állatoknál lévő kórokozók azok ugyanúgy mutálódnak? Tehát most ugye mindenki hallotta a Covid kapcsán a kórokozók mutációjáról, ugye ezzel élünk együtt, pontosan tudjuk, hogy másfél-két év leforgás alatt csak a Covid-nál hányféle mutáció volt. Mi a helyzet a szopornyicánál, a parvónál, a veszettségnél?
Bizonyos vírusok tudnak mutálódni. Nagyon érdekes, nagyon aktuális a kérdés. Most pont a közelmúltban kapott lábra az a hír, hogy a parvóvírusnak egy olyan mutánsa fertőzi az állatokat, és így módon komoly gondot okoz akár felnőtt állatokban is. Hát bizony sajnos, mint a Rex Alapítvány kutyamenhelyén ezt tapasztaltuk, hogy egy nagyon nehezen kezelhető fertőzés kapott most lábra. Jelenleg virológusok vizsgálják, hogy ez valóban ez egy új mutáns, de úgy néz ki, hogy valóban így van.
Ilyenkor mi a teendő? Állatorvosilag, kutatóilag, nyilván elkezdődnek a kutatások a gyógyszergyárakba, új oltóanyag jön ki, vagy lehet, hogy a régi is jó rá?
Nagy valószínűséggel új oltóanyagot fognak kihozni, amelyik erre a mutánsra is hatékony lesz.
Különben, amikor te kézbe veszel egy kutyát, akár a rendelőbe, akár a Rex állat otthon, amikor bejön egy új állat, majd ide is adom a kezedbe a kalcsikát, mit szólsz hozzá, fölpattanok a székből. Kacsika, ismerkedj meg Király Péter, ebben ez már megtörtént.
Jó napot kívánok, kedves Károly! Először is elvégezem rajta a korrupciós tesztet. Ez egy nagyon fontos dolog.
Csak mindig... mondom a hallgatóknak, hogy Kacsika nagyon kedvesen bele gömbölyödött az öletbe. Szerintem a kutyák nem az állatorvostól félnek, hanem a rendelőtől.
Rendelőtől, a szituációtól.
A fémasztaltól, a szagoktól, az illatoktól.
Én az első naptól kezdve elhatároztam, hogy nem páciensek, hanem barátokat szeretnék a rendelőmben, és ezért dolgozni kell, tehát gürizni kell érte, hogy az ember eljusson odáig, hogy az ajtót már kaparják, tehát hogy még benn van az előző páciens, de a váróban lévő az már kaparja, tehát hogy bejöhessen végre, megkaphassa a korrupciós kis jutalomfalatját, és egyúttal egy picit dögönyözhessem őt. Ez egy nagyon fontos dolog, és azért, hogy az állat fölugorjon mondjuk a vizsgálóasztalra, bár most nekünk egy nagyon szuper kis hidraulik kis vizsgálóasztalunk van, azért gürizni kell az állatorvosnak is, de megéri, mert a későbbiekben egy vérvétel, az egy pofon egyszerű dolog lesz, egy oltás pofon egyszerű dolog lesz.
Azért adtam a kezedbe a kutyát, hogyha először fogsz meg egy kis kutyát, vagy akár egy nagy kutyát, hogy mi az, amiből te azonnal meg tudod azt állapítani, hogy ebben a kutyában van-e valamilyen kórokozó? Akár külső, akár belső. Nyilván kedvetlenség, meg egy csomó minden van, amit már akkor látsz, amikor bejön a rendelőbe. De például most elkezdted a nyakát nyomogatni Karcsikának.
Igen, ez az állalati nyirokcsomók helye. Azt tapizom, akár tényleg becsukott szemmel végig tudnék pár perc alatt futni az állaton. Végmondok magamban egy ilyen kis varázsigét, ami úgy szól, hogy bőnyinyá lévéjem hunevé bemoid. Ugye ez a bőrnyirokcsomók, nyálka, hátyák, légzőszervek, emésztőszervek, húgyszervek.
De például azt honnan tudod, hogy van-e a karcsikában bolha, vagy nincsen?
Kapnék egy bolhafésűt, végigtúrnám a hátát, 2-3 húzás után kiderülhet, hiszen ezt, hogyha úgymond fésülést, ezt ráhúzom egy nedves szűrőpapírra, és mondjuk vannak benne ilyen morzsák, ritkán bolhát is el tudunk kapni, de a bolha ürülék hívja föl leginkább a figyelmet. A bolha ürülék ugyanis ilyen fekete morzsa, de ha nedves szűrőpapírra tesszük, akkor milyen színű lesz?
Gondolom, marad fekete, vagy fehér, vagy
milyen? Piros.
Piros lesz?
Persze, hát vér van a bolha ürülékben, és a nedves szűrőpapíron az a vér, az kioldódik, és pirosra festi, tehát egészen érdekes, ilyen piros pöttyök vannak rajta. Ezzel szinte egyértelműen igazolható. Egyébként érdemes a gazdiknak megtanulni. Magam is most a közelmúltban elkezdtem gyártani ilyen kis videó üzeneteket, amit például ezt tanítom, hogy hogyan kell egy állatot megvizsgálni otthon. Hol van az a határ, amikor el tudjuk dönteni, hogy állatorvoshoz forduljunk azzal a problémával, vagy még egy saját hatáskörben otthon meggooglizhatjuk.
Mik azok a határok szerinted?
Én azt tanácsolom, hogy minden olyan esetben, amikor tényleg nem egy egyszerű kis múló problémáról van szó, egy kis köhécselés, egy kis fejrázás, ami pár perc alatt elmúlik, hanem mondjuk egy tartós tünet, tehát mondjuk azt, hogy sántít az állat folyamatosan, magas láza van, alig van olyan kutyabetegség, ami magas láza.
Láz, beszéljünk a kicsit, hogy mérjük a kutyánál a lázat?
A gyerekeket szoktam kérdezni, hogy mit gondoltok, a jobb hónalat vagy a bal hónalat, mert természetesen egyik helyen
sem. Most már vannak ezek a sőt, nyomogombos távolról.
Azok nem igazából működnek állatoknál.
Tehát se az órára ne tegyük, se a fenekére, se a hasára.
Annyira jól nem működnek, most viszont lehet most már kapni termocsippet, tehát olyan mikrocsippet, amelyik bent van ugye a kutya bőre alatt, nem csupán egyedi azonosításra alkalmas, hanem a kutya testhőjét a csipleolvasóval le lehet olvasni. Tehát nem kell a fenekébe dugni. De egyébként a legjobb módszer még mind a mai napig az, hogyha fenekébe dugunk egy digitális hőmérőt, és hogyha 30... Hát így van, igen. De általában el szokták. Közben kacsit szerintem elengedem egy kicsit, hadd futkározom, mert bár nagyon jól elbabáztunk. Én nagyon szerettem egyébként, hogyha van az ölemben egy állat, amikor beszélgetek akár a gazdikkal is, úgyhogy mindig el szoktam kérni a kutyájukat.
Azt mondtad, hogy 38-39 fok az...
Az még normális.
Az még normális.
Mondjuk egy ilyen nyári időben 9-2 is elfogadható, de e fölött mindenképpen már hőemelkedés vagy láz. Tehát 40 fok fölött már föltétlenül forduljunk állatorvoshoz.
Mi van akkor, hogyha csak száraz a nózia? Ugye régen nem tudom, hogy ez téfit, vagy egy valós problémát mutató szituáció, hogy a száraz nózia az lázat jelent feltétlenül?
Nem feltétlenül jelent lázat, és pontosan ez, amire szeretnék célozni, hogyha van valaminek egy exakt módszere, akkor ne találgassunk.
Sok a téfit különben?
Rengeteg. Tehát amit akár az ivartanítás kapcsán is nap mint nap hallok, az hihetetlen. Legalább egyszer szülnie kell az állatnak ahhoz, hogy egészséges.
Ez téfit?
Ez hát persze, hát ilyen alapon minden...
Nagyon sokszor ez azt hallani, hiszen a kutyáknak is van lelke, kutyáknak is van személyisége, és én is hallottam már azt, hogy egyszer legyen egy alom, ott kianyáskodhatja magát egyszer az életbe, és utána pedig el kell végezni az ivartalanítást. Akkor ez nem így van,
nem,
szerintem.
Nem, ez egy abszolút tévhit, de hát az is hamisság vagy hazugság, hogy megváltozik a viselkedésük. Nagyon érdekes, hogy az se igaz, hogy egyszer tüzelnie kell, hiszen pontosan az amerikai statisztikák azt igazolták, hogyha már csak egyetlen egyszer ivarzott az állat 15, hogyha kétszer tüzelt, akkor már 30%-kal nagyobb az esélye például arra, hogy a későbbiekben emlődaganata legyen. Tehát állategészségi szempontból például az ivartanítás, az egy mindenképpen egy előnyös dolog. Ugyancsak amerikai statisztikák igazolják, hogy 5 évvel hosszabb ideig él egy ivartanított állat, mint a nem ivartanított társa. Az, hogy elhízik, az sem igaz. Tehát ez is egy tévhit. Nyilván otthon ülősebb lesz, mert hiszen
nem hajtja
vére, így van, annyira vére. De hogyha megfelelő minőségű ivartanított állatoknak szánt alacsonyabb kalóriatartalmú diétás tápot kap, akkor biztos, hogy nem fog elhízni, főleg, hogyha ez megfelelő mozgás lehetősége.
Mi a helyzet a fiúkutyák ivartalanításánál? Ugye ott általában az a helyzet, hogy a gazdák közül a férfi azt mondja, hogy már pedig az én kutyám nem lesz kiherélve.
Így van. Ugye ezeket szoktam egy ilyen férfi sovidiszta gazdiknak nevezni. Ők sem tudják azt, hogy...
Ez hibás szemlélet szerinted?
Olyan szempontból igen, hogy egyrészt az a szerencsétlen kutya, amelyik mondjuk egy lakótelepen van tartva, és érzi ezeket a kitűnő feromonokat, kitűnő illatokat, és szeretne csajozni, hiszen az ő ösztönei arra irányítják, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Ő neki semmi másról nem szól, ő neki nem az örömszerzésről szól ez a dolog, hanem ez egy ösztönös dolog, hogyha ő nem érvényesítheti ezt, mert nem tud betörni a szomszédba, hogy találjon egy tüzelő szukát magának, és a gazdája sem engedi, akkor mit csinál az állat? Szenved. Kvázi azzal a megoldással...
Akkor jön a lábtörlő, akkor jön a gazdának a lába, illetve a nem tudom, plüskutya, akit gyakorlatilag meg akar erőszakolni.
Így van. Tehát ennek az állatnak egy áldás az ivartanítás, mint hogyha egy gyerekeknek szoktam mondani, egy lakatlan szigeten éhen, étlen szomjan van az állat, és jön a jó tündér, és azt mondja, hogy álmot bocsátok rád, és eltávolítom az éhség központodat. Kicsit ilyen ez a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy áldás, azon túlmenően, hogy a fiúkutyák esetében a prosztata problémák, a hererák és egy csomó egyéb ivarszervvel kapcsolatos probléma egy csapásra megszűnt.
De azért ott is lehet ez egyéniség függő, hiszen ismerünk vagy láttunk már olyan kutyákat, akik valóban minden lábtörlőre rámennek, de van, amelyik tényleg csak akkor borul az agya, hogyha lehet azt mondani, hogyha a közelben ivarzó szukakutya van.
Valóban, akkor... ez egy egyedi elbírálás alá is esik, tehát nem minden áron kell a fiúkutyákat kasztrálni, de ahogy említettem, említettem, állategészségi előnye mindenképpen van, tehát és ez a későbbiekben, főleg idősebb korban, amikor vizeletürítési vagy székletürítési problémákat okoz egy prostata megnagyobbodás, prostata tumor, prostata gyulladás, vagy éppenséggel egy prostata hipertrofia, akkor viszont az ember elgondolkodik azon, hogy ó, Istenem, azt az egyszerű 20 perces kis műtétet miért nem szántam rá annak idején.
De ezt a döntést ti természetesen minden esetben meghagyjátok a gazdának.
Valóban.
Döntse elő, vagy pedig megpróbáljátok rábeszélni, hogy...
Én nem beszélek rá senkit, nem? De elmondom a saját tapasztalatomat. A saját állataim is ivartanítva vannak. Van fiúkutyám is, lánykutyám is, 4, úgyhogy válogathatok közöttük. Mindegyiknél csak az előnyére szól.
De mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig ő egyszer szeretné, hogy legyen a kutyájának egy saját alomja, ahol, és szeretné így nagymamáskodni a kiskutyákkal.
Mindenkinek azt mondom, hogy elfogadom azt is, de hogy nekik azért elmondom, hogy a kutyatenyésztés az egy szakma, az egy hivatás, az egy nagyon komoly fölkészülést igénylő dolog. Akár egyetlen egy szülésbel is belepusztulhat a kedvence. De annyi kóborállat van a mai világban, hogy óriási nagy luxus lenne az, hogy megengedjük magunknak, hogy csak úgy kedvtelésből, azért, mert mi szeretnénk látni kölyökkutyákat, azért létrehozunk egy almot, ahol nem tudjuk, hogy hova fognak kerülni ezek a kiskutyák.
Ezt már most kijött belőled
a Rex
állatvédős is. Ugye te naponta kömmel hány kutyát hoznak be hozzátok, vagy hetente hány kutyát visznek be hozzátok átlagban?
Az alapítványhoz évben kb. 400-450 kutya azt és macska kerül be.
Hát
és
naponta egy másfél kutyát bevisznek hozzátok.
Igen, és kb. Egy kutya vagy macska kerül gazdához, tehát majdnem ugyanaz az arány.
És ez mindig a felelőtlen szaporításnak tulajdonképpen ez a következménye.
Így van. Egyébként egy teoretikus számítás, hogyha egyetlen egy macskapár, mondjuk Cirmi és Mirci egy balzsamos nyári éjszakán egymásba szeretnek, és 2 hónap múlva, mert ennyi a vemhességidő, születik 3,6, de vegyük egy kerekszámot, 4 kis cicájuk. Tavasszal is és ősszel is 4 kis cica, az 8 kis cica egyében. Az ő kis cicáik is ugyanígy szaporodnak, ők is csak 4-et hoznak világra tavasszal és ősszel, ez nem sok, ennél sokkal többet szoktak. Akkor 9 esztendő elteltével mit gondolsz, hány utódjuk származik?
Hát gondolom, most ami nagyon nagy számot kéne mondanom. Mondom,
11 millió. Tehát Magyarország összlakosságát is meghaladó macska mennyiség származik 9 év alatt. Egyetlen egy macskapártól, ha csupán 8 kis macskájuk van egy évben. És az utódok is ugyanígy.
11 millió. Így van. Hallottam. Ugye beszéljünk még egy rövid ideig a téfitekről, ugye a téfitek nagy áldozatai a fekete színű állatok, főleg a fekete színű cicák, de különben egy kicsit a kutyák is, nem? Tehát ők a lúzerek a kutyatársadalomban, a fekete színűek, nehezebben fogadják el.
A fekete nagytestű hímkutyák pontosabban, ezeket mi ragadós kutyáknak szoktak hívni, angolul is ez a kifejezés sticky dog, menhelyeken tényleg ezeket vizik el a legnehezebben.
De miért?
A fekete kutyák esetében nem tudom, hogy mi a helyzet, hogy a macskáknál azért tegyünk kivételt, a sátánisták nagy szeretettel szokták a fekete macskákat vinni, természetesen nekik meg nem adunk, úgyhogy így módon a fekete macskák jobban ott ragadnak, de szerencsére már ez a tévhit nem nagyon él, tehát ezzel sokkal ritkábban szembesülünk, de valóban bizonyos állatokat kevésbé preferálnak a menhelyen örökbefogadás szempontjából. De ezeknek a ragadós állatoknak külön szoktunk egy kampányt indítani, hogy kívánatosabbá tegyük.
De különben hiszel a fekete macska legendájába? Tehát, hogyha mondjuk éjszaka vezetsz és átrohan előtted egy fekete macska, hogy van, jobbról-balra, vagy balról-jobbra, melyik jelenti azt, hogy valami probléma fog bekövetkezni?
Természetesen én ilyesmiben nem hiszek, én jó Istenben hiszek, de ez teljesen tévhit. Ugyanígy tévhit egyébként az is, hogy mondjuk annak idején emlékszem, hogy pontosan a fordítottja az igaz, amit például a macskák esetében az angolok megfigyeltek, meg az egyiptomiak is, hogy a macska az istenségé növekedett a számukban, számukra azáltal, hogy rengeteg betegséget terjesztő rákcsálót pusztítottak el. Az ókori Egyiptomban is, ugye Bastet istennő képében tisztelték a macskát, és a későbbiekben az angol hajókon is a macskák nagy tiszteletben álltak, hiszen rengeteg komoly embert elpusztító betegséget tudtak megelőzni.
Utolsó gondolat, tényleg a legutolsó gondolat, ugye nem sokára egy szép évforduló lesz a Rex állatotthon életében. Hány évesek lesztek?
30 éves.
Ez kemény, hallod.
Ez kemény. Szóval valaki kérdezte, hogy mire vagyunk a legbüszkébbek, és azt mondtam, hogy túl, hogy megéltük ezt. Mm. És nem csak, hogy megéltük, mert Magyarországon azért nem sok 30 éves civil állatvédő szervezet van, hanem folyamatosan prosperálunk, és egyre újabb és újabb álmokat valósítunk meg. Most a nagy álmunk, és utolsó, nagy valószínűséggel a közeljövő utolsó nagy álma egy oktatóközpont, ami egy
Rex oktatóközpont.
Igen, úgy neveztük, hogy felelős állattartás háza. Ez az oktató létesítmény az ország minden részéből ide érkező diákoknak fog egy alap felkészültséget biztosítani ahhoz, hogy felelős gazdjai legyenek egy majdani kis jószágnak, egy majdani családtagnak, akit magukhoz fogadnak, és ennek keretében rendszeres programokat, előadásokat, illetőleg nyári táborokat szervezünk a gyerekek számára. Sajnos egyelőre saját erőből kell ezt megoldjuk, úgyhogy a teljes társadalom összefogására szükség van, hiszen állami támogatásra nem számíthatunk.
Ezért fontos az 1% az adóévek végén. Hány kutyát adtatok örökbe ez alatt a 30 év alatt? Kutyát és cicát?
Közel 20 ezer.
20 ezer állatot?
Igen.
Elképesztő szám. Gratulálok hozzá. Ez volt a Kisállatorvos Podcast első adása. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mit szólnál hozzá, hiszen van még egy csomó téma, hogy nem sokára újra folytatnánk.
Készülöm, nem. Rengeteg minden van még bennem, úgyhogy szívesen beszélgetek.
Sok mindenről tudunk még beszélni, szerintem is. A Kisállatorvos Podcast különben interaktív podcast. Megpróbálunk minden kérdésre válaszolni. Ezeket a kérdéseket föl tudjátok tenni a kisállatorvos.hu Facebook oldalán. Az elkövetkezendő adásokban lehetőség szerint minden kérdésre választ fogtok kapni. Karcsika, jó magam, Schwabi András. Néhány hét múlva folytatódik a Kisállatorvos Podcast.